Nagy-nagy szeretettel és nagy tisztelettel köszöntelek benneteket én is, itt a találkozások helyén, Isten jelenlétében, ahol összeér a menny a földdel, és ezért minden lehetséges. Hagyjuk most, hogy közel jöjjön hozzánk az élő Isten, az ő lelke által, az ő szaván keresztül, amely élő és ható, amely elhatol a velők és az ízületek megoszlásáig, és azt mondja Isten igéje, hogy megítéli a szív rejtett gondolatait. Amen. Hát erre vágyunk, hogy Isten lelke által más emberekké váljunk, hogy úgy találkozzunk vele, hogy eddig még nem. Úgyhogy így olvassuk Sámuel első könyvének a második fejezetét, az első verstől a tizedik versig. A következőképpen hangzik az élő Isten szava. Akkor így imádkozott Anna. Örömöt szerzett szívemnek az Úr, felemelte arcomat az Úr. Tudok már mit felelni ellenségeimnek, mert szabadításodnak örvendezhetek. Nincs olyan szent, mint az Úr. Rajtad kívül senki sincsen. Nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Ne beszéljetek olyan sokat büszkén, gőgösen. Ne hagyja el szátokat kérkedés. Hiszen minden tudó Isten az Úr, és ő teszi mérlegre a tetteket. A hősök íja összetörik, de akik a földre rogytak, az erő övét kötik magukra. A jól lakottak elszegődnek a betevő falatért, de akik éheztek, folyton ünnepelnek. Hetet szül, aki meddő volt, és gyászol, akinek sok fia volt. Az Úr megöl és megelevenít. Letaszít a sírba, és újra felhoz onnét. Az Úr tesz szegényé és gazdaggá, megaláz és felmagasztal. Fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szemétből a szegényt, és az előkelő közé ülteti, és örökségül főhelyet ad neki. Mert az Úréi a föld oszlopai, rájuk helyezte a földkerekséget. Híveinek lépteit ő vigyázza, de a bűnösök a sötétben vesznek el. Senkit sem tesz hőssé a maga ereje. Összetörnek, akik az Úrral perbeszállnak, menny dörög ellenük az égben. Megítéli az Úr az egész földet, de királyát megerősíti, felkentjének hatalmat ad. Imádkozzunk. Szeretünk téged, Úr Jézus. Te vagy a felkent és hatalmas király. Köszönjük, hogy Úr vagy most is, és Úr vagy mindörökké. Jövünk hozzád, Urunk, úgy, ahogyan Anna. Összetörve, összeroskadva, hozzuk eléd önmagunkat. És Urunk, szeretnénk az erő övét magunkra övezni, szeretnénk felkelni, és az a vágyunk, hogy itt a te jelenlétedben megteljen a szánk nevetéssel, és más emberekké válhassunk. Olyan emberekké, akik úgy ismernek téged, mint amilyen te valójában vagy. Kérünk, atyánk, így legyél és maradj velünk a te drága fiad nevében. Amen. Foglaljunk helyet. Rögtön szeretnék kérni néhány segítőt, úgy, mint Robi, Szilvi, István és Beni. Gyertek, kérlek, álljatok ide. Igen, Mecsei Robira gondoltam. Rögtön egy kérdést intéznék felétek. Hogyha Istent kellene jellemeznetek egy szóban, ami számotokra a legfontosabb vele kapcsolatban, akkor mi lenne ez a szó? Ha rokonotoknak, barátotoknak, ismerősötöknek, kollégátoknak kellene őt bemutatni, akkor mi lenne ez az egy szó? Robi. Szerető. Szilvi.
Mindenható.
Mindenható.
Mindenható kétszer.
Örökkévaló.
Örökkévaló. Nagyszerű. Köszönöm. Hallhattátok a válaszokat, tehát a mi Istenünk kétszeresen mindenható. Nagyon mindenható. Szerető és örökkévaló. Ezek a legfontosabb tulajdonságok, amiket közülünk némelyek így gondolnak. Nagyon köszönöm, foglaljatok helyet. És akkor te is hozzá teheted a saját jelződet, hogy milyen Isten? Mi az az egy-két legfontosabb jellemző, amivel őt jellemeznéd? És most egy picikét, miközben hallgatsz engem, gondolkozz el ezen. Mi lenne az az egy-két tulajdonság, ami számodra Istenből, ahogyan te ismered őt, kiemelkedően fontos? Milyen a te Istened? Hát láthattuk a négy testvérünk jellemzésében, és megmerem kockáztatni, hogy azok a jellemzők, amik most megfordultak a fejetekben, egyik sem szólt arról, hogy Isten az, aki megöl. Hogy Isten az, aki letaszít a sírba. Vagy van, akiben ezt fogalmazódott meg? Az én Istenem olyan, aki megöl engem. Hogy az én Istenem az, aki fogja magát, és belelök a sírgödörbe. Vagy van, akiben hasonlók fogalmazottak meg? Azért szeretem Istent, mert ő olyan, aki megöl. Vagy azért, mert olyan, aki letaszít a sírba. Érdekes, nem, hogy mégsem a mi imádságainkat tartotta fontosnak Isten megörökíteni az utókornak, pedig amúgy megtehette volna. Lehetnénk mi az a 3000 év, akik a Biblia könyveit szerezték, akiknek a korszakában a Biblia könyvei születtek, de Isten valami miatt nem így gondolta. Hanem volt egy olyan asszony a történelemben, akit Annának hívunk, akinek a neve azt jelenti, hogy kegyelem, és az ő imádságát és hála énekét tartotta fontosnak megörökíteni számunkra az Úr. És Anna úgy ismerte az Istent, hogy Isten időnként olyan, akiről úgy érzem, hogy megöl, megsemmisít. Hogy ott állok a szakadék szélén, és fogja magát, és belelök. Mikor fogalmazódnak meg a legmélyebb imáid? Milyen utat járnak be az érzéseink, még végül szavakba tudjuk önteni őket? És hogyan lesznek a megtapasztalásaidból megvallások, amit mindig ugyanúgy meg tudsz vallani, hogy ilyen az én Istenem, vagy akár proféciák a jövőre vonatkozóan. Hogy zajlik ennek az egésznek a folyamata? És miért tartotta fontosnak Isten megörökíteni számunkra Annának a megtapasztalásait, hogy időnként úgy érzem, hogy az Isten megöl? Na, ez jó kérdés, nem? Isten szerető, mindenható, örökkévaló, és gondolom megfogalmazottak hasonlók, hogy gondoskodó, szeretetteljes, kedves, atyai. És olyan megfogalmazódott valakiben, hogy időnként nem értem őt, hogy érthetetlen, hogy van olyan, hogy olyan fájdalmat enged meg az életemben, amire nem is gondoltam volna, hogy kiismerhetetlen. Pedig Anna azt mondja, hogy időnként Isten úgy tűnik, hogy olyan, mint aki letaszít a sírba. A hitünk lényege nem az, hogy elhisszük Isten létezését. A hitünk lényege még nem is csupán az, hogy értjük az evangéliumot, hogy Jézus meghalt helyettünk, és feltámadt értünk, és ezért örök életünk van a mennyben. A hitünk lényege az az, hogy ismerjük-e Istent. Az imáid tükrözik azt, hogy te milyennek ismered Istent. És hogyha Isten fontosnak tartotta megörökíteni az egész utókor számára Anna imádságát, akkor nagyon olybá tűnik, hogy Isten azt akarja, hogy ismerjük meg őt olyannak, amilyennek Anna is megismerte. Ennek a sorozatnak azt a címet adtam, és az egész előttünk álló évadban ezt fogjuk körüljárni, hogy milyen teljes szívvel szeretni és keresni az Urat. Sámuel könyvében olyan karakterek vannak, akik rajongásig szeretik az Urat. Mindenestől, az utolsó vérükig. Olyanok, akik nem adták alább annál, mint hogy azt mondják Istennek, hogy Uram, én úgy akarlak téged ismerni, amilyen te vagy. Bármit jelentsen is ez. Bármit kell is átélnem a te megismerésedért. Én olyannak akarlak ismerni, amilyen te vagy. A múlt héten beszélgettünk Sámuel könyvének a keletkezéséről, és az első fejezetben ugye elénk jött Anna férje, Elkána, maga Anna, és Elkána másik felesége, Peninna, akiről azt mondja az ige, hogy Anna vetélytársa volt. Peninna személyisége gyönyörűen tükrözi számunkra azt a fájdalmas valóságot, azt a tragédiát, amikor egy hívő ember élete, a hétköznapjai elválnak a hitétől. Én nem szeretném, hogy itt a Trinity-ben Peninnák legyenek. Nem szeretném, hogy Peninnák legyetek. Mert Peninna évente felment a férje oldalán a gyerekeivel az úrházába, Silóba, bemutatták az úrnak szóló áldozatot, dicsérték az Urat, eljöttek az imaházba, hallgatták a tanítást, együtt voltak az úrvacsorai közösségben, mert hogy bemutatták az áldozatot, és közben Peninnának az élete miről szólt? Arról, hogy gyötörje és kínozza azt a szerencsétlen másik nőt a saját családjában. Hogy hergelje, hogy ingerelje, hogy kínozza a lelkét. Ilyen az, amikor valakinek az Isten ismerete az nem megy mélyre. Amikor a hit és a hétköznapok elválnak egymástól. Persze, szeretjük az Urat, igen. Eljövünk a gyülekezetbe, igen. Meghallgatjuk a tanítást. Dicsérjük a mi Istenünket. És aztán mi van otthon? Mi van a hétköznapjaidban? Mi van a kollégáddal? Mi van a férjeddel és a feleségeddel, akivel egy ágyba fekszel le, és egy ágyból is kelsz fel? És hogy érzi magát melletted az, aki közvetlenül ott van? Anna imádságából, ebből a hála énekből tükröződik az, hogy Anna a legnagyobb fájdalmai közepette két kérdésre kereste a választ. Az egész hála énekből két megelőző kérdés sugárzik ki. Az egyik, hogy mi történik velem? Mi történik velem? Miért kerültem ebbe a helyzetbe? Miért van Peninnának több fia és lánya, és miért nincs nekem egy se? Miért vagyok meddő? És a másik kérdés, ami foglalkoztatta őt, hogy milyen Isten? Anna minden bizonnyal jó elkötelezett, hithű zsidó család gyermeke. Mert úgy tűnik, hogy Elkána is nagyon szerette az Urat, ezt ki is emeli a Biblia, hogy szerette az Urat, és elment, mert fontosnak tartotta évente bemutatni az áldozatot. Aztán, amikor Anna az Istentől származó ígéretről beszél, akkor Elkána hajlik arra, hogy kíváncsi, mi ez az ígéret. És hát a felesége is, Anna is úgy tűnik, hogy olyan hívő háttérből érkezett, ahol szerették és ismerték az Urat. Felmerülhet a kérdés, hogy ennek az éneknek a szavai mikor fogalmazódtak meg. Hát két lehetőségünk van. Ugye ezt olvassuk közvetlenül az első fejezet végén, és itt sajnálatos módon a Bibliának a beosztása megtöri a Bibliának a gondolatmenetét, mert az első fejezet 26. versében ezt olvassuk. Az asszony ezt mondta Élinek. Kérlek, Uram, az életemre esküszöm, Uram, hogy én vagyok az az asszony, aki itt állt melletted és imádkozott az Úrhoz. Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amivel hozzá folyamodtam. Ezért most én is kérésemnek megfelelően felajánlom őt az Úrnak. Legyen egész életére az Úrnak ajánlva. És ott imádták az Urat. És ebben az imádságos, dicsőítő légkörben jön a következő mondat. Imádták az Urat, és akkor Anna így imádkozott. És ezt mondta. Szóval ebben az imádságos légkörben, ahol imádják az Urat, azért, mert adott egy gyermeket, az ígéret gyermekét. Azért, mert mindannyian el vannak képedve azon a csodán, hogy Isten megajándékozta ezt az asszonyt egy gyermekkel, ráadásul egy ígéretet is bízott mellé rá. Na most mikor keletkezhetett Annának ez az imádsága? Az egyik lehetőség, hogy közvetlenül ott betölti Annát a Szentlélek, és Anna ilyen nagyszerű kijelentéseket mond az Úrról. A másik, hogy ezek a megtapasztalások, amiket Anna megfogalmaz Istennel kapcsolatban, ezek az elmúlt hosszú éveknek, és az átélt sok-sok fájdalomnak, és Istennel töltött időnek a gyümölcsei, amik most felfakadnak belőle. Persze a kettő ki is egészítheti egymást, és Anna megtapasztalásait a Szentlélek csodálatosan előhozza ebben a pillanatban, amikor imádják az Urat. Egy dolgot biztosan kizárhatunk. Ezek a gondolatok nem csak úgy kipattantak Anna szívéből. Ez a helyzet nem úgy nézett ki, hogy Éli azt mondja, hogy figyelj, Anna, úgy illik, hogy hát ha már itt vagyunk, és ha már szültél 3-4 éve egy ilyen nagyszerű fiút, hát akkor ilyenkor amúgy imádkozni szoktunk. Imádkozunk? Hát biztos, hogy nem így zajlott ez a helyzet. Olyan mélységig hatolnak Isten megismerésébe Annának a megtapasztalásai és gondolatai, amik nem ekkor születtek meg benne, hanem az elmúlt hosszú-hosszú években a sok fájdalom, a sok virrasztás, a sok gyötrődés nyomán Anna Isten ismerete hihetetlen mélységekig eljutott. Remélem, hogy tükröződik a szavaimból, hogy óriási tisztelettel adózom Annának. És biztos, ha meglátom annak idején a mennyben, akkor egy kész csókkal fogok adózni neki. És elbeszélgetek majd vele ezekről az eseményekről. Mert az, ahogyan Anna megismerte az Urat, az gyönyörű és példaértékű. És nem tehetjük meg, hogy ne törekedjünk annak az Istennek a megismerésére, akit Anna így ismert. Két kérdése volt tehát Annának. Mi történik velem, és milyen ez az Isten. Kicsoda ez az Isten? Kicsoda az az Isten, akiről hallunk az atyák elbeszéléséből? Ugye a zsoltárokban időnként megfogalmazzák ezt a kérdést, meg a bírák korában is elhangzik ez a kérdés, hogy hol van az az Isten, akiről atyáink beszéltek nekünk? Aki kihozta őket Egyiptom földjéről a szolgaság házából. Hol van az az Isten, akiről mi vallást teszünk? És akkor Anna is feltehette azt a kérdést, hogy valami ekkora szörnyű nagy baj van velem? Hogyha Mózes 5. könyvében azt mondja az ige, hogyha megtartod az én törvényemet, akkor áldott lesz a te méhed. Akkor nem tartom meg a törvényt. De ilyenkor jön a hívők között valamiféle tudathasadásos állapot. Hogy tudom magamról, hogy szeretem az Urat. Tudom magamról, hogy megtartom a törvényt. Tudom magamról, hogy nincsen titkolt bűn az életemben, de akkor mi a helyzet velem? Ha azt mondja az Isten igéje, hogy ha szeretsz engem, és megtartod az én parancsolataimat, akkor áldott lesz a te méhed. Akkor mi a baj velem? Miért történik ez velem? És hogyha én így ismerem Istent, mint aki bezárja az ember méhét. A Biblia meg azt mondja, hogy de az Úr ajándéka a gyermek. És az anyamé gyümölcse jutalom. Akkor én miért esek el ettől a jutalomtól? Vagy mást meg lehet jutalmazni, de engem nem? Milyen ez az Isten? Amikor szorult, nehéz, kritikus vagy fájdalmas helyzetbe jut az életed, akkor nem kell az imádságaidban megfelelni valami vélt vagy valós elvárásnak Isten részéről. Nem kell eljátszanod, hogy nincsen semmi baj, hogyha te egyébként éppen nem érted az Urat. Hogyha valamitől a Trinity egészséges tud lenni, akkor az ez a hozzáállás. Hogy nem kell megjátszanunk magunkat. Mert egészen addig, amíg a saját csendes kamrádban megjátszod magadat Isten előtt, mintha nem lenne semmi baj, és lenyomod a fájdalmaidat, ugyanezt fogod hozni ide a gyülekezetbe is. Ugyanezt fogod vinni a tanítványképzésbe, a házi csoportba, ugyanezzel az attitűddel fogsz bizonyságot tenni a szomszédodnak, ha egyáltalán felmerül benned, hogy arról az Istenről, akit te egyébként nem értesz, érdemes bizonyságot tenni a szomszédodnak. Mert már miért beszélnél egy olyan Istenről, akiről valahogyan azt hallod, a keresztény levegőben ez van benne, hogy hát azért mégiscsak úgy illik, hogy beszéljünk Istenről az embereknek, mert hát mégiscsak elvileg nálunk van az örök élet üzenete, én meg nem lehetek olyan gazember, hogy ne osszam meg az örök élet üzenetét a szomszédommal, a barátommal, az évfolyamtársammal, az ovistársnak az apukájával vagy anyukájával. Na de hát, ha én sem értem, hogy miért történik velem az, ami történik, és nem úgy ismerem Istent, mint akit érdemes lenne bemutatni valakinek, mert hát mit kellene mondani a szomszédomnak? Hát azt, hogy Isten szeret. De tényleg így van? Tényleg így van? Hogy Isten gondoskodó. De ha én éppen nem a gondoskodását érzékelem, és nem azért, mert egy napja valami nem sikerül, vagy egy hete, hanem azért, mert 15 éve nem jön össze az, amit szeretnék, akkor lesz kedved beszélni erről az Istenről? Kötve hiszem, mi történik velem, és milyen az Isten? Ezt a két kérdést, ezt hozd Isten elé újra és újra. Ki vagy te, Uram? Milyen vagy te? És tudjátok, ebben a helyzetben két út kínálkozik az ember előtt. Az egyiket most nevezzük úgy, hogy a körülmények válasza, a másikat nevezzük úgy, hogy a hit válasza. A kritikus helyzetekben, amikor a körülményeink nem azt diktálják, hogy Isten jóságos lenne, szeretetteljes lenne, gondoskodó lenne, sőt, azt sem diktálják a körülmények, hogy Isten különösebben bölcs lenne, akkor hajlamosak vagyunk a körülményeink alapján véleményt formálni Istenről. A körülmények határozzák meg az ilyen helyzetekben, hogy mit gondolunk Istenről. És a körülmények válasza az úgy hangzik, hogy ha ez történik velem, akkor Isten nem olyan, mint amilyen a Bibliában. Ha ez történik velem, mint amiben én most vagyok, akkor az nem olyan, mint a Biblia Istene. Rendkívül veszélyes helyzet ez. Hogyha az ember a körülményeiből táplálja a saját istenképét. Ezzel szemben mit mond a szorult helyzetekben a hit? Azt mondja, hogy hogyan mutatkozik be Isten a Bibliában az olyan helyzetekben, mint ami most velem történik. Értitek? A hit az azt mondja, hogy jelenik meg Isten a Bibliában az ilyen helyzetekben, mint ami velem történik. 3000 év emberi tapasztalatai, isteni kijelentései, 3000 év mély pszichológiája ötvöződik ebben a könyvben. És az a hitünk, hogy amit Isten magáról be akar mutatni, az itt van benne ebben a könyvben. A Biblia olvasása az nem egy hívő intellektuális kérdés. Nem azért mondta Ernő, hogy olvasd a Bibliát, nem azért mondta Ruben legutóbb az ige hirdetésében, hogy olvasd az Isten igéjét, nem azért mondom én, mert egy normális baptista gyülekezetben azért ez így illik, hanem azért, mert felelősséget érzek és érzünk irántatok, mert tudjuk, hogy a Biblia olvasása és ennek a nyomán Isten megismerése az egy egzisztenciális kérdés. Nem anyagi szempontból, úgyis, hanem egzisztenciális kérdés az életed szempontjából. Mert az életedet meghatározza az, ahogyan te Istent ismered. Te hogyan ismered Istent? Ezért játszottuk ezt a mini játékot. Mi a legjellemzőbb vele kapcsolatban? És hogyha szorult vagy kritikus helyzetbe kerülsz, akkor hogy reagálsz rá? Ha a körülményeim ezt diktálják, akkor Isten nem olyan, mint a Bibliában, és akkor hagyjuk is. Vagy hogy a szorult helyzetbe kerülsz, akkor felteszed a kérdést, hogy hol látok hasonlót a Bibliában? Mi az, amit az Isten igéje az ilyen helyzetekről meg akar velem ismertetni? A Biblia olvasása soha nem pusztán információgyűjtés. Nem is horoszkóp, hogy mit akarsz nekem mondani a Uram. Mit mond a mai ige, a mai remény, a napi remény, a holnapi remény? Mit mond? Egyik áhítat, másik áhítat, harmadik áhítat. Nem ez a kérdés, téves a megközelítés. A fő kérdés az az, hogy milyen az Isten. És ettől rendkívül erőteljes Annának a hálaéneke. Ezért adózom hihetetlen nagy hódolattal ennek az asszonynak, a mi testvérünknek. Anna világosan látja és átlátja az emberi létezésnek a lényegét. Az egész imádságából, az ő mélységesen mély megtapasztalásaiból átlátja a világ működését. És emlékeztek, hogy múlt héten arról beszéltünk, hogy Anna egy közülünk. Anna Elkána felesége Rámátaim Cófimból. Mint ahogy ülnek közöttünk itt asszonyok, akik valakiknek a feleségei Debrecenből. Egy közülünk. És mégis az Isten ismerete alapján világosan látja, hogy hogyan működik az emberi élet itt a Földön. És azt mondja, hogy vagy versengésbe kezdesz Istennel, hogy erős legyél, hogy elmondtasd, hogy te irányítod az életedet, hogy célokat tűzöl ki, és azokat megvalósítod, bármi áron is, hogy erősnek érezd magad, és legyőzhetetlennek, hogy te legyél a hős, majd erről mindjárt beszélni fogunk, vagy hagyod, hogy Isten irányítsa az életedet annak a tudatában, hogy ez időnként biztosan fájdalmas lesz. Ez a két lehetőség van, és Anna látja, hogy az emberi élet így működik. Anna érti a bukott világ működésének a lényegét. Drágáim, az a vágyam, hogy bármennyien is vagyunk most a Trinity-ben, és bármennyien is leszünk, és az a vágyunk, és ezért munkálkodunk, és ezért imádkozunk, hogy kinőjük ezt a termet, meg ennek a teremnek a kétszeresét is, meg a sokszorosát is. De miért? Nem azért, hogy elmondhassuk, hogy hú, de nagyszerű gyülekezet ez a Trinity, hanem azért, hogy a mostani 140 emberen kívül még 1400, meg 2800, meg tudtok ti ügyesen felszorozni ennek a sokszorosát, hogy annyi ember ismerje meg Istent olyannak, ami ő valójában. Ez a lényeg. Ezért vagyunk. De ehhez nekünk kell őt úgy ismerni, amilyen valójában. És Anna érti ennek a világnak a működését. Nem győzöm ezt hangsúlyozni. Isten azt akarja, hogy lássuk helyesen, hogy hogy működik itt a Földön az élet. Mert ha ezt nem látjuk helyesen, olyan elvárásaink lesznek a földi élettel kapcsolatban, amilyeneket Isten soha nem ígért. És olyan dolgoktól esünk el a mennyel kapcsolatban, amiket Isten viszont fontosnak tart. De számunkra, hogyha nincsen a helyén az, hogy hogy működik ez a világ, akkor nem fogjuk tudni eléggé értékelni a mennynek a valóságát, és akkor a bizonságtételünk is egyre kevésbé lesz érdekes. Első körben a mi számunkra. Minél jobban értjük, hogy hogy működik ez a Föld, annál vonzóbbá válik a menny. És minél jobban érted, hogy milyen Isten, annál inkább azt fogod mondani, mint az Isten fia, hogy csak te számítasz. Jézus mindig az atyáról beszélt. Mindig. Mindig az atya a vonatkoztatási pont. Életvezetési kérdésekben az atya. Anyagi kérdésekben az atya. Hétköznapi élet kérdéseiben ruházkodás, öltözködés, aggodalmaskodás. Mi a vonatkoztatási pont? Az atya. Mert Jézus rajong az atyáért. Hogy lehetséges aludni egy hajóban, hátul, a tadban, a kispárnán? Márk még ezt is fontosnak tartja megjegyezni, hogy Jézus a kispárnán aludt. Oké. Miért fontos ezt megjegyezni? Hát azért, mert hogy lehetséges egy süllyedő hajón nyugiban aludni? Válasz? Az atya. És akkor mondhatjuk azt, hogy persze, de ő Jézus. Hát de azért Jézus, hogy mi meg az ő követői legyünk. A teljes ráhagyatkozás, és erre jut el Anna. Nézzétek, hogy mit mond erről a földi életről, hogyha valaki versengésbe keveredik Istennel. És itt nem véletlenül használom ezt a szót. A bukott ember itt a földön verseng Istennel. Itt ez a fordítás, a fordításunk az úgy fogalmaz, hogy összetörnek, akik az Úrral perbe szállnak. Héberül, akik versenybe szállnak az Úrral. Mert hogy egyébként Isten szeretné irányítani az életedet. Szeretne vezetni, szeretne gondoskodni, szeretne eljuttatni nagyszerű dolgokra. Hát Ádámnak azt mondta, hogy nem kisebb feladatot bízok rád, mint hogy hajtsd uralmad alá a földet. Élvezd, fedezd fel, minden a tiéd. Most ezzel elég nehéz versenyezni, nem? Ez lenne az, amit Isten kínál az embernek. Minden a tiéd. Ehhez képest azt mondja az ember, hát majd meglátjuk, megy ez nekem magamtól is. És Isten azt mondja, hogy oké, csináld barátom. Na most a világ uralom alá hajtásához képest milyen léptékűek a te céljaid? Én nem szoktam ilyen ambíciózus gondolatokat megfogalmazni. Nekem nem kell más, uram, csak a világ. És egyébként ezt ki is használja a sátán az ember szíve mélyén, mert nem véletlenül ezzel a gondolattal kínálja meg Jézust a szolgálata elején. Neked adom mindezt, ha leborulva imádsz engem. Na ez működik a versengő embernek a szíve mélyén. Minél többet nekem, mert én erős vagyok. Senkit sem tesz hőssé a maga ereje. Itt egy picit időzünk el annál, hogy mit jelent a hős a Bibliában. Az amerikai társadalom lélektan, ami más, mint az európai, a közszolgálati dolgozókat hétköznapi hősökként tartja számon. Ez kezd így átszüremkedni hozzánk is, de nem fogjuk soha utolérni azt, ami az amerikaiak szívében és lelkében van, hogyha meglátnak egy tűzoltót, vagy rendőrt, vagy mentőst, akkor nagy hódolattal adóznak neki. Úgyhogy a mi fogalmaink szerint egyre inkább ez a hős kép, a hétköznapi hős. De amikor a Bibliában hősről olvasunk, az az ember, aki azt gondolja, hogy ő mindenek felett áll, és mindenre képes. Aki egymaga megharcol egy egész harcot. Akinek nincsen szüksége a seregre. Aki kiemelkedik, és majd ő eléri a célját, majd ő legyőzi az ellenséget. Persze pozitív értelemben is használja a Biblia ezt a szót, de sokkal többször pejoratív értelemben. Senkit sem tesz hősé a maga ereje. Miért? Azt mondja Anna, hogy azért, mert végső soron Isten nélkül mindig az lesz a tapasztalat, hogy a hősök íja összetörik. Figyelj! Miért éppen az íj? A hős kifeszíti az íját, mondja a példabeszédek, és céloz. Ez a mai 21. századi embernek a képe is. Annak az embernek a képe, aki Isten nélkül meg akarja valósítani önmagát. Kitűzök egy célt, feszítek és célzok. Tudom, mi a cél, tudom, hogy van hozzá erőm, tudom, hogy célba fogok találni. Nem ez a mai ember látlelete? Hát dehogy nem. Képezd magad, hogy ilyen ember legyél. Képezd magad, hogy céltudatos legyél, hogy elérd a céljaidat, hogy jól határozd meg a céljaidat, és így tovább. És akkor mit mond Anna, aki ismeri az Istent? Azt mondja, hogy a hősök íja összetörik. Szó szerint ezek az íjak Isten nélkül megtelnek félelemmel. Milyen gyönyörű kép, nem? Hogy az az íj, amitől az életed gyarapodását várnád, ami segít elérni a céljaidat, az látva azt, amivel szembesülsz, megtelik félelemmel. És a kifeszített íj, hogyha megtelik félelemmel, mi történik vele? Összeesik. És nem lesz képes betölteni azt a célt, amire te rátartod. Ezzel szemben mondja Anna. Isten kezében bármi megtörténhet veled, és annak az ellenkezője is. Az ütemezést pedig nem te irányítod, és nem is tudod kiszámítani. No, kedveseim, itt válik el a vér a víztől. Ez különbözteti meg, ez a felismerés különbözteti meg az egyik hívőt a másik hívőtől. A 21. századi fogyasztói keresztényt attól, aki úgy ismeri Istent, mint ahogyan ő a Bibliában kijelenti magát. Ízlegessük egy kicsit ezt az egy mondatot. Isten kezében bármi megtörténhet veled. Ez milyen érzéseket kelt benned? Ez jó dolog? Jó dolog az, hogy Isten kezében bármi megtörténhet veled? Ha választani kellene a között, hogy kitűzöl magad elé egy célt, fogod az íjadat, rátartod, odalősz, lelövöd, aztán megszerzed, aztán hazaviszed, aztán megsütöd, aztán ez az iciri-piciri meg is eszi. Nem? Ez van a kultúránkban, hogy így működik az élet. Na most ehhez képest Isten kezében bármi megtörténhet veled. És annak az ellenkezője is. Ezt azért akarom hozzátenni, mert bármi, tényleg, de jó. Az nagy gazdagság lehet, a bármi. Csak éppen Anna mit mond? Azt mondja, a jól lakottak elszegődnek a betevő falatért. Szóval egyszer úgy érzed magad, hogy jól laksz, aztán utána meg el kell szegődni a betevő falatért. Emlékeztek, amikor azt mondtam, hogy az életednek melyik szeletében vizsgálod azt, hogy milyen Isten? Amikor éppen a jól lakottságnak a korszaka van, akkor halleluja! Jó az Úr! És amikor éppen az van, hogy elszegődsz a betevő falatért, de akik éheztek, folyton ünnepelnek. Ez az ellenkező irány. Jó az Isten, amikor éppen éhezel? Hát nem mondanád. És amikor éppen ott ülsz a rakási zsúfolt asztalnál, és ehetsz jó kedvedre, akkor jó az Isten? Aztán folytatja Anna. Az Úr tesz szegényé és gazdaggá. Jó, de most Uram, melyikké? Engem melyikké akarsz tenni? Ha most szegény vagy éppen, akkor azt mondod, hogy de jó, lehet, hogy eljön majd a gazdagság ideje, hiszen ezt mondja az Isten igéje. Hogyha most éppen a gazdagság időszakát éled, ha most éppen prosperálsz, vagy éppen most halad fölfelé az életed, mi van akkor, hogyha azt mondja neked a Biblia, hogy ha Isten kezében vagy, akkor lehet, hogy elkövetkezik majd a szegénységnek az időszaka is. És nem véletlenül kezdtem ezzel, mert Anna énekének a legmélyebb sorai, nem véletlenül az éneknek a közepe táján helyezkedik el. Az Úr megöl és megelevenít. Letaszít a sírba és újra felhoz onnét. Mert hogy Anna azt tapasztalta, hogy van olyan, hogy az Úr bezárja a méhemet. És nem tudom, mikor lesz gyerekem, vagy lesz egyáltalán. És Anna megmerte fogalmazni nagyon helyesen, hogy én úgy ismerem az Istent, mint hogy időnként elvisz a falig, sőt, elvisz tovább, a szakadék széléig, és beletaszít egyébként szó szerint, és levisz oda. És én ragaszkodnék ehhez, mert nagyon nem mindegy, hogy Isten belelők a sírba, vagy levisz engem a sírba, és fel is hoz onnét. Mert hogyha levisz, akkor hol vagyok én közben? A karjaiban. Levisz oda, de fel is hoz. Csak hogy az igazság az, hogy nem tudod kiszámítani, hogy mikor, melyik. És nem tudod te ütemezni. Csak az ember a bukás óta, a bűnbeesés óta reménytelenül ragaszkodik a saját hatalmához. És ütemezni akar, és ki akar számolni, és be akar biztosítani. Viszont Isten végső szándéka mindig az, hogy felemeljen téged. A végső szándék mindig az, hogy felemeljen. A végén olyan magasra akar emelni, hogy a Jelenések könyvében a megváltott emberiség fején mit látunk? Koronát. Mit mond Pál apostol? Azt mondja, hogy ne versengjetek egymással, hogy ki ismeri jobban az Urat, meg ki hallgat jobb tanításokat a YouTube-on, mert minden a tiétek Krisztusban. Minden a tiétek. Isten végső szándéka mindig az, hogy felemeljen téged, hogy mélyebbre vigyen az ő megismerésében. Azt mondja Anna, felemelte arcomat az Úr, felnyílt a szám az én ellenségeim ellen. El tudom mondani Peninnának, hogy figyelj, barátnőm, ne versengj az Úrral, mert nem lesz jó vége. Nem jó úton jársz, mert Isten nem olyan, mint ahogy te ismered. Azt mondja, hogy akik a földre rogytak, erőbe öltözködnek. Szeretném elmondani, hogy Isten így gondol rád, hogyha most úgy érzed, hogy te botladozó vagy, vagy erőtlen, vagy éppen ott vagy a földön, vagy éppen úgy érzed magad, mint Anna, hogy most vagyok a sírban. Uram, levittél a sírba, nincs tovább. Annyira fáj, hogy örülj, hogyha meg nem tagadlak. Itt az idő öltözködni. Isten erőbe akar öltöztetni téged. Mindig ez a végső cél. Én nem tudom az ütemezést, hogy mikor fog ez eljönni, de hogy Isten szándéka ez, abban biztos lehetsz. Letaszít a sírba, mondja Anna, mert van olyan, és én így ismerem az Istent, de nem ez a végszó, hanem az, hogy újra felhoz onnét. Megaláz és felmagasztal, fölemeli a porból a szűkölködőt, kiemeli a szemétből a szegényt. Látjátok? Mindig ez a vége. Mindig a felemelés. És végül hadd emeljem egyre magasabbra Annát a szemetekben. És gondolj így a saját imádságaidra. Hát a Bibliában már nem kerülhet bele, mert Isten úgy döntött, hogy lezárja, de mások számára az imádságaid, vagy önmagad számára lehetnek kiemelten fontosak. Sőt, a saját megtapasztalásaid és az ebből származó imádságok lehetnek mások számára profétikus erejűek. Anna éneke megelőzi Dávid zsoltárait, ugye körülbelül 2 generációval. Mert hogyha Anna gyereke Sámuel, és Sámuel már idős férfi, amikor királlyá keni a fiatal Dávidot, akkor ez körülbelül 2 generáció. Azt mondja Anna, híveinek lépteit ő vigyázza, de a bűnösök a sötétben vesznek el. Na én azt mondom nektek, hogy Dávidnak annyira tetszett Sámuel anyukájának az imádsága, hogy az első zsoltár végén idézi ezt, kicsit átfogalmazva. Ismeri az Úr az igazak útját, de a bűnösök útja semmibe vész. Ismerős? Így zárul az első zsoltár. Anna meg azt mondja, hogy híveinek lépteit ő vigyázza, de a bűnösök sötétben vesznek el. Dávid azt mondta, hogy Sámuel, az anyukádnak az imádsága, az annyira nagyszerű, hogy én ezt beépítem. Hogyha Istenről kell tudni valamit, és a Zsoltár könyvnek a szerkesztői meg jónak látták, hogy ezzel induljon, az Isten dicsérete, az első Zsoltárral induljon, aminek ez a vége, hogy ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Fontosnak tartotta Dávid, hogy Anna énekét ő tovább vigye. Érzitek? És amiatt, hogy Anna így ismerte az Urat, ezért Dávid ebből építkezett. És hányan építkezünk mi ma Dávid zsoltáraiból? Sőt, menjünk tovább, és ezzel fejezzük be. Anna így ismeri Istent. Összetörnek, akik az Úrral perbe szárnak, mennydörög ellenük az égben. Megítéli az Úr az egész földet, de királyát megerősíti, felkentjének hatalmat ad. Van ekkor királya Izraelnek? Nincs. Mert majd Anna fia, Sámuel fogja felkenni Izrael első királyát, Sault. Nincs király. Kiről beszél Anna? Kiről beszél? Ki az a király, akit Isten megerősít, aki által megítéli az egész földet, és a felkentjének, héberül messiásának hatalmat ad. Hol olvasunk erről az összegzésről? A Jelenések könyvében. Amikor jön az utolsó ítélet, és a messiás teljes hatalommal uralkodik. Tudjátok, hány év választotta el Annát Jézustól? 1000. És Anna minden túlzás nélkül úgy ismerte Istent, és úgy értette az emberi létezésnek a lényegét, a teremtéstől a bűnbeesésen át a megváltásig, hogy előre beszél Jézusról. Na ezt szeretném, hogy itt, ezekben a székekben mindenki így ismerje az élő Istent. Amen.